Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntöm a Jókai iskola első és második évfolyamos diákjainak a családjait, meg a diákokat a családi istentiszteleten. Ezen a jeles napon, délelőtt már volt róla szó, hogy pünkösd utáni első vasárnap az a Szent Háromság vasárnapja, de emellett még egy másik ünnep is van, ugye, ami most éppen úgy alakult, hogy erre a vasárnapra esett, ugye, vagy esik a gyereknap. Aztán valaki láttam, hozta a lelki fegyverzet mellett a testi fegyverzetet is, valami kis legó alkalmatosságot, megkérdezte, lehet-e, mondtam, hogy hát gyereknap van, lehet, csak amíg tart az Isten tisztelet, addig ide kellene figyelni, jó? És reménység szerint nem kell majd használni ezeket a fegyvereket, csak majd a lelki fegyverzetet. Úgyhogy ezen a szép napon, nem árulok zsákba macskát, látszik, hogy miről lesz majd szó. Néhány bibliai történeten keresztül szeretném az életünknek egy nagyon fontos kérdését, amivel lehet, hogy naponta találkozunk, hogy meg kell bocsátanunk, vagy bocsánatot kell kérnünk. Ezt az ige fényében egy kicsit jobban megvilágítani, de mielőtt erre rákanyarodnánk, egy imádságra csendesedjünk el. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a napon, ezen a szép délutánon megállhatunk itt előtted. Köszönjük, hogy a te hajlékodba hívtál bennünket. Köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattuk az elmúlt héten is a te gondoskodásodat, a te szeretetedet, hogy valóban úgy bánsz velünk, mint gyermekeiddel. Olyan nagy csoda ez, mennyei atyánk, hogy te nem csak testi értelemben adtál nekünk szülőket, nagyszülőket, akikért ezen a napon különösképpen is hálásak vagyunk, hanem te Jézus Krisztusért, világmindenség ura, teremtője és fenntartója, ami mennyei atyánk lehetsz. Köszönjük, hogy mi a te gyermekeid lehetünk, és köszönjük, atyánk, hogy megajándékoztál bennünket gyermekekkel, családdal. Szeretnénk keresztjén, családként élni az életünket a hétköznapokban, nem csak az ünnepnapokon. Téged, Úr Jézus, követni és tőled tanulni az élet nagy kérdéseire a választ, a nagy problémákra a megoldást, mert hiszük, mindezek nálad vannak, így taníts bennünket a megbocsátásról és a bocsánatkérésről is, Úr Jézus, hogy az életünkben a nehézségek, az elromlott kapcsolatok meggyógyuljanak, helyreállhassanak ezáltal. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, hogy te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és meg tudjuk érteni a te ígédnek az üzenetét, és ne csak megértsük, hanem tudjuk azt megélni, és tudjunk azt szerint cselekedni. Amen. Na hát mielőtt a témába belekezdenénk, azt a kérdést szeretném feltenni, ugye mivel látjuk, hogy a megbocsátás a téma, hogy szerintünk mi a könnyebb, megbocsátani vagy bocsánatot kérni. És akkor egy kis népszavazást rendezünk most itt a templomban. Ki az, aki azt mondja, hogy megbocsátani könnyebb? Lehet kezeket feltenni, van azért egy-két-három optimista ember, akkor a többiek ezek szerint azt gondolják, hogy bocsánatot kérni, ugye, könnyebb. Jó, néhány héttel ezelőtt az iskolában volt egy érdekes példa, így a megbocsátással, meg a bocsánatkéréssel kapcsolatban. Volt egy kis baleset az egyik osztályban, az egyik kislány beütötte a fejét egy nyitva maradt szekrény ajtóba. És hát valaki mondta, hogy hát ő hallotta, vagy látta, hogy ki az, aki nyitva hagyta a szekrényajtót. Aztán az a valaki is, aki nyitva hagyta a szekrényajtót, jelentkezett, hogy hát igen, én voltam, és mivel baleset veszélyes helyzetet okoztam, ezért bocsánatot kérek. És olyan jó volt ezt hallani, Persze nyilván elmondtam, hogy ha látjuk, hogy valaki más nyitva hagyja a szekrényajtót, és ezzel ugye baleset veszélyes helyzetbe hozhatja az osztálytársát, akkor aki látja ezt, az is bezárhatja, meg szólhat annak, aki nyitva hagyta, ugye? Hát sokféle megoldás van egy ilyen nagy problémára, de minden esetre nagyon örültem annak, amikor ez a kislány azt mondta, hogy hát én hagytam nyitva, és hát bocsánatot kérek. És nem kellett külön elmondani, hogy hát igen, attól a kislánytól, akinek, aki beverte a fejét, most akkor lehet oda menni hozzá bocsánatot kérni, hanem ő maga teljesen magától kért bocsánatot. Ugye ezt sokszor gyakoroljuk az iskolában, meg a családjainkban, hogyha valaki megbánt valakit, vagy fájdalmat okoz a másiknak, akkor ha magától nem jut eszébe, akkor mi mondjuk neki, hogy na gyere, akkor szépen rendezzétek a dolgokat, beszéljétek meg, kérjetek akár egymástól is bocsánatot. Amikor az Egyesült Államokban voltam gyerektáborokban szolgálni, akkor ott az volt a bevett gyakorlat, hogyha valaki valami csúnyát mondott a másikra, voltak ugye bizonyos tiltott szavak, amiket nem lehetett kimondani, meg különösen nem a másiknak, mert nyilván bántóak. Akkor, aki megbántotta a másikat, először is bocsánatot kellett kérni, és a megbántás mértékétől függően 2, 3, 4, 5 kedves dolgot kellett mondani. Ugye? Tehát nem csak a bocsánatkérés volt, hanem a következő a jóvátétel, hogy akkor hát igazából te egy nagyon rendes gyerek vagy, és én téged nagyon szeretlek, meg nagyon szép a szemed, meg nagyon tisztelem benned, hogy milyen okos vagy, meg köszönöm, hogy engedsz veled játszani, ugye? Tehát el kellett mondani egy-két kedveskedést, amivel a másikat megdicsérem, amivel a másiknak egy kicsit a lelki békéjét helyreállítom. Na hát a megbocsátásra, hogy miért is van igazából szükség, és hogyan lehet ezt jól gyakorolni, és a bocsánatkérést, erre fogunk megnézni most néhány bibliai történetet, és ugye az alcímnek azt adtam ennek a kis PowerPointnak, hogy Isten és ember, valamint ember és ember közötti megbocsátás. Hiszen van kitől tanulnunk, jó, hogyha a szüleinktől is tudunk tanulni, e téren is, hogy hogyan kell bocsánatot kérni, és hogyan lehet megbocsátani, de a mi legjobb tanítómesterünk az Úr Jézus, akitől tanulhatunk arról, hogy hogyan bocsát meg nekünk Isten. Ugye a következő az az, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, hogy miért is van szükség a megbocsátásra. Ugye, hogyha emberi kapcsolatokra, barátságokra, vagy akár családon belüli kapcsolatokra gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy valami elromlott, valami megszakadt, valami tönkrement, ezért helyre kell állítani. Ugye, hogyha történik egy bántás, akár fizikálisan, testileg, akár lelkileg, hogy egy csúnya szóval, vagy indulattal reagálunk, vagy mondunk valamit a másiknak, aztán megy ugye oda-vissza az adok-kapok, akkor az a barátság, az a családi kapcsolat, az elromlik, lehet, hogy talán meg is szakad, vagy tönkre megy, és hogyha helyre akarjuk állítani, akkor szükség van valamilyen megoldásra, szükség van arra, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk, és hogy helyreálljon a két ember között a megszakadt kapcsolat, bocsánatot kell tudni kérni, és meg kell tudni bocsátani. És hát nyilván a kép itt nagyon jól szemlélteti azt a csodát, amit Isten az Úr Jézus Krisztusban mutatott meg nekünk, hogy az a szakadék, ami köztünk és közte létrejött a bűneset miatt, az ellene való lázadásunk miatt, azt az Úr Jézus hidalta át. Azért jött, hogy Isten kegyelmét, szeretetét, bocsánatát, megbocsátását felénk megmutassa, kiábrázolja, és rendezhessük a mi teremtőnkkel a kapcsolatunkat, bocsánatot kérve, tőle is elfogadva az ő megbocsátását. Ugye, ahogy mondtam is, ez a szakadék, ami Isten és ember között létrejött, ez a bűn szakadéka, a bűnesettel következett be, az a szomorú változás, aminek a következtében az ember és Isten között megszakadt a kapcsolat. Létrejött ez a bizonyos szakadék, amit az előző képen láttunk. Mi is a bűn, és mi a következménye? Ugye ez talán legjobban Mózes első könyve harmadik részéből ismerhetjük meg, erről már hittanórán is többször, meg hétfői istentiszteleteken is volt szó, hogy hogyan is történt a bűneset ott az Éden kertjében. Ugye erről is beszéltünk már többször, hogy a bűn az nem csak egy rossz cselekvés, egy bűncselekmény, hogy valaki rabol, vagy gyilkol, vagy valamilyen köztörvényes bűncselekményt elkövet, és hogyha elkapják, akkor viszik a börtönbe, hanem a bűn az elsősorban egy állapot, az Isten nélküliség állapota, és minnyáján, mivel minnyáján az Édenkerten kívül születtünk, ezért minnyáján ebbe az állapotba születünk Isten nélkül. De hogyan jutottunk ide? Mert ugye nem ez volt az eredeti állapot. Ugye Ádámot és Évát Isten az Éden kertjébe teremtette, és tudjuk, hogy két különleges fa volt az Édenkertben, az életfája, amiről lehetett az ember, és amúgy minden fáról az Édenkertben, kivéve egyről, a jó és gonosz tudásának fájáról, ugye? Nem a tudás fájáról, tehát Isten nem a tudást tiltotta el tőlünk, nem azt akarta, hogy buták maradjunk, bár sokan foggal körömmel ragaszkodnak ehhez, szeretnének azok maradni, de Isten nem akarja, hogy buták és tudatlanok maradjunk. A jó és gonosz tudásának fáját tiltotta el tőlünk Isten, ami arról szólt, hogy ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez tulajdonképpen ez a fa a bizalomról szólt. Bízom-e annyira Istenben, az én teremtőmben, hogy amit ő jónak mond, az nekem is jó, amit ő rossznak mond, az nekem is rossz? Vagy azt mondom, hogy majd én eldöntöm, hogy mi a jó. Nekem Isten se mondja meg, ugye? Sokszor halljuk ezt, vagy szoktuk ezt hallani, hogy valaki így fogalmaz, hogy nekem még Isten se mondja meg, hogy mit csináljak, meg hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. Hát ugye oda jutottunk ma, hogy Isten nélkül az ember ezt tudja csak jó és gonosz tudásaként felmutatni, hogy hát az a jó, ami nekem jó, az a rossz, ami nekem rossz. A többiek, hogy mit gondolnak, meg nekik mi a jó, az nem érdekel. Hát ez már nyilván a bűneset következménye, mert hiszen arról szólt ez a fa, hogy Isten azt akarta, hogy bízzunk benne annyira, hogy elhiggyük, hogy amit ő jónak mond, az nekünk is jó, amit ő rossznak mond, az nekünk is rossz. És ugye éppen ezt a bizalmat akarta a sátán itt az Édenkertben megtorpedózni. A másik, ugye, amit szoktunk még hallani sokszor, hogy a tudás fája mellett, ugye már ezt is tisztáztuk, hogy nem a tudás fája, a jó és gonosz tudásának fája, tehát arról szól, hogy kiben bízunk, ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. A másik pedig, amit szoktunk hallani, egy almafa. Ugye, meg hát ismerjük az egyik nagy számítógépes cégnek is a logóját, ugye, egy alma, amibe beleharapott valaki, és hát ezzel a tudásnak az átadását próbálják szimbolizálni. Nem írja a Biblia, hogy milyen fa volt. Nyilván a képzőművészetben az évszázadok során, középkorban, meg későbbi évszázadokban, talán Európában ez volt az egyik legelterjedtebb gyümölcs, ugye az alma, és aztán ezzel próbálták ábrázolni. De nem is az a lényeg, hogy miből volt ez a gyümölcs, vagy milyen fajta gyümölcs volt ez, hanem hogy ez a fa az Istenben való bizalmat jelképezte, megbízom-e benne. Na hát a kísértés, ugye a kísértő, a sátán, az a kísértéssel fokozatosan el akarta távolítani Ádámot és Évát, az embert az élő Istentől. Ez lett aztán a bűneset, ami aztán megszakította a kapcsolatot ember és Isten között, és aztán ezért volt szükség a bűnbocsánatra, a megbocsátásra és a bűnnek a megbánására. De hogyan is kezdődött tehát ez a kísértés? A sátán azt mondja Évának, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Ugye a sátán megkérdőjelezi Isten szavát, Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehettek, kivéve egyről, a sátán pedig úgy állítja be, hogy mintha egyetlen fájáról sem lehetne enni. Ugye nagyon érdekes, hogy csak egy betűt változtat meg az Isten szaván, nem tűnik fel, nem látványos hazugsággal kezdi a sátán a kísértést, mert akkor senki nem dőlne be neki. Egy aprócska kis különbség. Isten azt mondja, hogy egy fáról nem ehettek, a sátán azt mondja, egy fáról sem ehettek. A nemet semre változtatja. Egészen más a mondat jelentése, igaz? Az egy fáról nem ehettek, az azt jelenti, hogy amúgy minden más fáról ehettek, kivéve erről az egyről. Sátán pedig úgy állítja be, hogy egy fáról sem. Tehát Isten teremtette egy gyönyörű kertet, finomabbnál finomabb gyümölcsökkel. Milyen kegyetlen Isten ez, aki eltiltja tőletek ezt. Azt mondja, hogy nem ehettek róla. Akkor ez az Isten nem is szeret titeket igazán, ugye? Ez sugalmazza. Nem érdemes benne bíznotok, mert ilyen kegyetlen, hogy egy fáról sem ehettek. Pedig Isten egyértelmű volt, hogy egy fáról nem, Sátán azt mondta, egy fáról sem. És megkérdőjelezi, ugye, csak ugyan, biztos, hogy azt mondta Isten? Isten mond valamit, kijelent valamit, és eddig így is volt, ugye, Mózes első könyve első két részében nem volt kérdés. A világtörténelem első kérdését a Sátán tette fel. Ugye minden nyilvánvaló volt, minden egyértelmű volt, nem volt kérdés. Isten azt mondja, hogy legyen világosság, lett világosság. Isten azt mondja, hogy hozzon a föld gyümölcsöket, és ez létrejött. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől, a fenti vizeket a lenti vizektől. Nem volt kérdés, minden egyértelmű volt. Az első kérdést a Sátán tette fel, és nem véletlenül mondják azt a nyelvészek, hogy valószínűleg a kérdőjelnek az a kígyózó alakja azért alakult ki, mert hát a kígyó tette fel az első kérdést, az első kérdő mondat itt hangzott el az Édenkertben a kísértés alkalmával. Azt látjuk tehát, hogy a Sátán el akarja bizonytalanítani az embert, és bizalmatlanná akarja tenni Istennel szemben. Hát nem szeret téged ez az Isten. Hát nem adja meg neked azt, amire vágysz. De majd én megadom neked, ugye? És azért érdemes ismerni a bűneset történetét, nem csak azért, hogy eljussunk oda aztán, hogy miért van szükség bűnbocsánatra, megbocsátásra és bűnbánatra, mert ma is így működik a Sátán. A kísértés alkalmával ugyanezeken a lépcsőfokokon akarja az embert lefelé, mint egy lefelé vezető sötét pincébe csőbe húzni, és így akarja eltávolítani Istentől. Sokszor így próbálkozik nálunk is. Biztos, hogy szeret téged ez az Isten? Biztos, hogy ő tudja, hogy mi a legjobb neked, és mi az, ami rossz neked? Hát nem te tudod, hogy mi a jó neked? Vagy nem én tudom? Ugye először megkérdőjelez, bizalmatlanná tesz, elbizonytalanít. Aztán Éva még próbál védekezni, azt mondja, hogy hát ugye Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehetünk kivéve egyről, de hát ha erről leszünk, akkor meghalunk. Na hát itt a Sátán már nem megkérdőjelez, nem változtatgatja a betűket, hanem egyszerűen azt mondja, hogy nem haltok meg. Itt már egyenesen meghazudtolja Istent, azt mondja, hogy amit Isten mond, az nem igaz. És ma is ezt látjuk a világban, hogy nagyon sok minden ezt harsogja, hogy amit Isten jónak mond, azt próbálják rossznak beállítani, és amit Isten rossznak mond, azt próbálják jónak, kívánatosnak, követendőnek beállítani. Meghazudtolja Istent, azt mondja, hogy nem haltok meg, nem lesz a bűnnek következménye. Sokszor nem ezt tapasztaljuk ma is, amikor kísértés történik az életünkben? Tedd meg nyugodtan, úgy se derül ki, úgy se jönnek rá, úgy is sikerül majd eltitkolnod. Nem lesz következménye, nem fog kiderülni. És ez a bizonyos lefelé, sötét pincébe vezető lefelé lépcsőnek, vezető lépcsőnek a harmadik lépcsőfoka, hogy amikor az ember hiúságára próbálhatni a Sátán, olyanok lesztek, mint az Isten. Ezt a gondolatot is ismerjük, igaz? Amikor azt mondjuk, hogy a tudomány most már mindent legyőz, eljutunk a nem tudom milyen távoli bolygókig, meg csillagokig. Ugye, ismerjük ezeket a istenkedő gondolatokat, hogy most már az ember programozza a saját gyermekeinek a születését, a szemszínét, a hajszínét, a kromoszómáit és egyebeket. Mindenre képesek vagyunk, mondván, hogy hát Isten helyébe lépünk, vagy magunk válunk Istenné, és magunk alkotunk magunknak teremtményeket, ha csak robotok is azok. Ugye próbál az ember Isten helyére lépni, és Istenné válni. Ismerjük ezt a gondolatot is, nem új keletű. Olyanok lesztek, mint az Isten. Világtörténelemben is milyen sokszor volt már ilyen, hogy majd én az Istennél is hatalmasabb és erősebb leszek, mondták uralkodók, meg ezer évig fennálló birodalmat építek, hogy ezt a hajót még Isten sem tudja elsüllyeszteni. Ismerjük ezt a gondolkodást, ez végigkíséri az egész emberi történelmet, és azt látjuk, hogy ez volt az utolsó csepp itt a pohárban a kísértés alkalmával, amikor végül Ádám és Éva ugye elkövette a bűnesetet, fellázadtak Isten ellen, és azt mondták, hogy megvonják tőle a bizalmukat. Majd mi eldöntjük, hogy mi a jó nekünk. Majd mi eldöntjük, hogy mi a rossz nekünk. És saját magunk válunk magunk Istenévé. És aztán látjuk ennek a szomorú következményeit. Az Isten nélkül élő ember a szuper technikájával, meg a mindenféle vívmányaival képes arra, hogy elpusztítsa saját magát, ugye? Ismerjük ezt a piros gombot, ugye, ami elindítja az atomrakétákat. Hát erre mentünk Isten nélkül, ennyire jutottunk. A nagy szabadságban, meg az Isten elleni lázadásban, hogy el tudjuk magunkat pusztítani. Látjuk tehát, hogy a kísértés alkalmával a sátán próbál bizalmatlanná tenni Istennel szemben, elbizonytalanítani, azt mondja, a bűnnek nem lesz következménye, nem fog kiderülni, és olyanok lesztek, mint az Isten. Ezt ma is így próbálja elérni a mi életünkben is a hétköznapokban, és próbál Isten ellen fellázítani, Istentől elválasztani. És aztán látjuk, hogy a bűnnek aztán rögtön meglesznek a következményei. Az első következménye, ugye, a félelem, a kiszolgáltatottság. Amikor megjelenik Isten az Édenkertben, akkor Ádám és Éva elrejtőznek. És azt mondják, hogy amikor meghallottuk a hangodat, amikor az Úr keresi őket, akkor azt mondják, hogy megfélem lett a szívünk, megijedtünk és elrejtőztünk. Félelem, aztán, ahogy mondtam az előbb, ugye a elrejtőzés. Próbált az ember elrejtőzni, de hát annyira sikerült, mint ennek a kisfiúnak itt a képen, ugye? Tehát Isten elől elbújni, lehet bújócskázni, meg próbálkozni, de úgysem fog menni. Elrejtőzés, rejtőzködés. Aztán jött ugye egymásnak a vádolása, akiket Isten egymásnak segítőtársként szánt, ugye a férjet és a feleséget, azok elkezdik egymást vádolni, ugye Ádám Évát, meg Istent, hogy hát az asszony, akit mellém adtál, ugye Éva a kígyót, hogy azt szedett rá, és aztán jön a többi következménye a bűnnek, ugye átok, ítélet és ígéret, a föld összes romlása, amikor erről beszélünk, hogy miért van ennyi szenvedés, fájdalom, sírás, könyv, betegség, halál, hát ez mind-mind a bűneset következménye. Ugye sokan még mindig ma is Istent vádolják, hogy hát ha lenne Isten, akkor nem engedné meg ezt, hogy így történjen. Vagy ha van Isten, akkor miért engedi ezt? Hát azért, mert ezt mi magunk hoztuk magunkra. Mi döntöttünk úgy, hogy majd Isten nélkül is megy ez nekünk. Mi döntöttünk úgy, hogy majd mi Isten nélkül fogunk boldogulni. És aztán látjuk, hogy az összes testi, lelki szenvedés és nyomorúság mind-mind ennek a bűnesetnek a következménye. Ugye a kígyónak az lett az ítélete, hogy a föld porát kell ennie, a hasán kell csúsznia, de ehhez kapcsolódott egy ígéret is, hogy majd fog egy asszonytól születni egy férfi, aki a szabadító lesz, aki majd visszavezeti az embert Istenhez, aki helyreállítja a megromlott kapcsolatot ember és Isten között, aki a kígyó fejére tapos. Ugye ez az Úr Jézus, és ez az ígéret az Úr Jézusnak az eljövetelére nézve, amit itt az Édenkertben mondott Isten, az Úr Jézus születésekor, és az ő életével, Golgotai halálával, feltámadásával beteljesedett, hiszen ő győzte le a sátánt. Ugye aztán jött az ítélet az asszonynak, hogy fájdalommal fogja szülni a gyermekét, a férfinak, hogy fáradtságos lesz a munkája, nem szabad tévedni, a munka nem a bűneset következménye. Ugye sokan próbálják így felfogni, aztán magyarázni, hogy miért nem szeretnek dolgozni. Addig is volt munka, a bűneset előtt is volt munka, csak akkor nem volt fáradtságos. Hiszen Isten azt mondja Ádámnak és Évának a teremtéskor, hogy műveld és őrizd a kertet. Ugye? Volt feladatuk, volt munkájuk, volt küldetésük, de nem volt fáradtságos. Na, a fáradtságos munka is a bűnesetnek a következménye. És aztán végül ugye megtörténik a kiüzetés az Édenkertből, megszakad az ember kapcsolata az ő teremtőjével. És aztán folytatódik tovább az emberi történelem, de Isten gondoskodik arról, hogy ne maradjunk tudatlanok, ne maradjunk az ő jelenlétének, a szeretetének nélkülözői, és szeretné, hogy visszaálljunk a rendes kerékvágásba, helyreálljon a kapcsolatunk vele, de ehhez először azt kell tudnunk, hogy megromlott a kapcsolatunk, ugye, hogy minden nyomorúságunk oka, testi-lelki szenvedésünk oka az, hogy elszakadtunk Istentől, hogy fellázadtunk ellene. Honnan tudjuk azt, hogy ez megtörtént, hogy bűnösök vagyunk? Nyilván Isten igéjéből, és aztán az Isten törvényéből, a 10 parancsolatból, ugye, amivel szembesülve az ember láthatja, hogy hát ezt nem csak, hogy rengeteget vétettünk ez ellen, és mindegyiket akár többször is megszegtük, hogyha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ezt beláthatjuk, de azt is beláthatjuk, ha őszinték vagyunk, hogy magunktól ezt nem tudjuk megtartani. Bármennyire elhatározzuk, hogy most jók leszünk, most rendesen viselkedünk, most odafigyelünk, saját erőnkből ez nem megy. Szükségünk van arra, hogy Isten küldjön egy szabadítót, egy igazi megoldást, akin keresztül megismerhetjük őt, aki által helyreállhat vele a kapcsolatunk, és aki segít nekünk abban, hogy az ő törvénye, az ő rendje szerint éljünk. És ezért küldte a szabadítót, ezért küldte az Úr Jézus Krisztust, ugye, mivel Isten igazságos, a bűnt büntetés kell, hogy kövesse. Ezt a büntetést helyettünk Jézus Krisztus szenvedte el a kereszten, és így állt helyre a kapcsolat Isten és ember között. Hogyha elfogadjuk az Úr Jézus kegyelmét és szeretetét, ha elfogadjuk azt a bűnbocsánatot, amit ő kínál nekünk, és készek vagyunk nem csak megbánni a bűneinket, bocsánatot kérni tőle, hanem elhagyni is azokat, akkor helyreállhat a kapcsolatunk Istennel. És néhány bibliai példázatból azt fogjuk most felvillantani, először is, hogy hogyan bocsát meg nekünk Isten, másodszor azt, hogy általában mi hogyan szoktunk megbocsátani egymásnak, és végül azt, hogy hogyan kellene megbocsátanunk egymásnak. Hogyan bocsát meg nekünk Isten? Talán az egyik legismertebb példázat erre nézve a tékozló fiúnak a példázata. Lehet, hogy sokan hallottátok már ezt, ami ugye arról szól, hogy egy édesapának van 2 fia, és a kisebbik fiú kikéri az atyai örökséget, azt mondja az apjának, hogy adja oda azt az örökséget, ami amúgy csak akkor illetné meg, hogyha már az édesapja meghalt, és aztán néhány nappal később felkerekedett ez a fiú, és messze vidékre költözött otthonról, ott eltékozolta az apjának a vagyonát, és amikor jött a nagy éhínség, akkor arra szorult, hogy elmenjen disznópásztornak, és a disznó vájúi mellett megkívánta még azt a moslékot is, amit a disznók ettek, de nem ehetett belőle, és azt gondolta magában, itt történik meg a fordulat, magába száll, elgondolkozik, hogy az apámnak még az utolsó bérese is, munkása is jobban él, mint én meg hiába vagyok örökös, itt fogok éhen halni. És azt mondja, elhatározza magában, hogy visszamegyek az apámhoz, bocsánatot kérek tőle, azt mondom neki, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a fiaddá fogadj, legalább tégy a béreseid közül egyé. És aztán elindul szépen hazafelé, és ahogy látjuk is ezen a képen, a képnek a jobb oldalán, az édesapja már messziről meglátja, odafut hozzá, és a fiú elkezdi mondani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessek, de az apja nem is hagyja végigmondani, ugye, nyakába borul, megöleli őt, és azt mondja, hogy a szolgáknak, hogy hozzák ki a legszebb ruhát, mosdassák meg az ő fiát, öltöztessék a legszebb ruhába, húzzanak gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, és örvendezzenek, mert azt mondja, az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És aztán ugye folytatódik tovább a példázat a nagyobbik fiúval, de most erre nem szeretnék bővebben kitérni. Ugye ebben a példázatban nyilván az édesapa példázza Istent. A tékozló fiú azokat az embereket példázza, akik elszakadtak Istentől, akik tudatosan hoztak egy döntést, hogy ők nem akarnak Istennel élni, nem akarnak Istenre figyelni, akik elhagyták az atyai házat, és ugye azt mondták, hogy majd én megvalósítom az álmaimat, majd én megvalósítom magam. Ugye ez egy mai nagyon divatos kifejezés, hogy valósítsd meg önmagad. Na hát ez a tékozló fiú tipikusan ez volt. Ő megvalósítja magát, megvalósítja az álmait, neki az apjából nem kell semmi, csak a pénze. Ugye? Gyakorlatilag halottnak tekinti az apját, mert nem is akar vele közösségben lenni, csak a pénze kell. És aztán ugye eltékozolja a vagyont, és az akkori zsidó hallgatóságnak ugye ez nagyon megdöbbentő volt, hogy el kellett mennie a nagy éhínségben disznópásztornak, mert hát a disznó tisztátalan állat, és a munkák legaljának számított, ha valaki ilyen munkát végez. Zsidó ember nem is nagyon végezhetett, nem is tarthattak disznót. Tehát szentségtelenné is vált ez a fiú a példázat értelmében az akkori hallgatóság számára, és aztán ott a disznóvájonál mégis elgondolkozik, magába száll, és megfordul az élete. Úgy dönt, hogy nem akar itt pusztulni, mi is dönthetünk úgy, hogy nem akarjuk tönkretenni tovább az életünket, vagy akár a családunkat Isten nélkül. Még mindig van esély megfordulni, még mindig van esély megállni. Nem muszáj a disznóvájú mélységéig lejutni, nem muszáj moslékkal megelégednünk, és most gondoljunk a lelki moslékokra, ami sokszor a tévéből meg az internetről árad, hanem igazi táplálékot is vehetünk magunkhoz, ami nem csak a testünket, hanem a lelkünket is jó dolgokkal táplálja. Vissza lehet térni még ma is, most is, az Istennel való szeretett közösségbe, és ő kész bennünket gyermekeivé fogadni, hiszen jelképesen a példázatban ez a tiszta ruha, ugye a lelki ismeretünk megtisztulását, a bűntől való szabadulást jelképezi, a gyűrű meg a saru azt jelenti, hogy ez az apa visszafogadja a fiát, teljes jogú örökösévé teszi, és ez az a példázat, amelyik szerintem nagyon jól kifejezi, hogy hogyan bocsát meg nekünk Isten. Van egy másik példázata az Úr Jézusnak, ugye az adószolga példázata, ami arról szól, hogy kimondhatatlan mennyiségű pénzzel tartozik az egyik szolga a királynak, 10.000 talentummal. Ez a 10.000 talentum, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy talentum az 40 kiló arany vagy ezüst. Hatalmas összeg, ugye? 10.000 x 40 kiló arany vagy ezüst. Persze próbál a szolga magyarázkodni, hogy igen, adj még időt királyom, majd visszafizetem, de hát 3 élet se lett volna elég arra, meg 3 élet munkája, hogy visszafizesse ezt a hatalmas tartozást. A király azt mondja ennek a szolgának, hogy megbocsátom, elengedem ezt a tartozást. Nem kell visszafizetned, hát úgysem tudnád soha. És a szolga, ahogy kijön a királytól, ahelyett, hogy örvendezett volna ezen a nagy kegyelmen, amikor találkozik egy szolgatársával, aki csak néhány havi fizetéssel tartozik neki, aki szintén könyörög, hogy adjon még egy kis időt neki, ezt a szolgatársát nem hajlandó elengedni, nem hajlandó elengedni neki a tartozást, elkezdi ütlegelni, folytogatni, hogy addig nem engedlek el, amíg ki nem köhögöd nekem valahogy ezt a pénzt. És amikor a többi társuk ezt meglátja, elmegy a királyhoz, és elmondja, hogy hogyan viselkedett ez az első szolga, akinek ezt a nagy tartozást elengedte a király. A király maga elé hivatja, és elmondja neki, hogy hát neked mennyi tartozás el lett engedve, neked is vajon nem kellett volna ezt a sokkal kisebb tartozást elengedni, és ugye börtönbe veti őt ítéletképpen. Hát ugye látjuk, hogy a szolga könyörög a királynak, ez az első esetben vett szolga, ugye a király nagy lelkűen elengedi a tartozást, nyilván itt a példázatban a király Isten, és aztán ez a szolga, ez akár mi is lehetünk, hiszen nekünk Isten sokkal többet bocsátott meg, de aztán ez az adós szolga az ő szolgatársának nem hajlandó megbocsátani és nem hajlandó elengedni a tartozását. Pedig volt már előtte egy tapasztalata, hogy neki egy sokkal nagyobb tartozását hogyan engedte el Isten. Sajnos ugye általában mi is úgy bocsátunk meg, ahogy ez az adószolga, ugye ez a negatív példa a bűnbocsánatra, hogy az adószolga hálátlan, visszaél a kapott kegyelemmel, nem bocsát meg a társának, és aztán a következménye a büntetés. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan bocsát meg Isten nekünk, erre láttunk példákat, meg tapasztalhatjuk az életünkben, soha ne felejtsük el, hogy amikor a mi atyánkban azért imádkozunk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor gondoljunk mindig abba bele, ha Isten csak annyira bocsátana meg nekünk, amennyire mi szoktunk másoknak, akkor lehet, hogy nagy bajban lennénk. És milyen jó, hogy Isten kész megbocsátani, és sokkal nagyobb tartozásokat is elengedni, mint amivel nekünk tartoznak. Hogyan kellene nekünk egymásnak megbocsátani, és megint egy jól ismert bibliai történet itt a végére, ezt a második osztályosok már tanulták, ugye, ahogy József megbocsát a testvéreinek. Ő aztán igazán haragudhatott volna rájuk, mert meg akarták ölni, bedobták egy kiszáradt kútba, eladták Egyiptomba, idegen országba rabszolgának, miattuk nehéz sors várt rá, még börtönbe is került, de amikor olyan helyzetbe került, hogy megbosszulhatta volna a testvéreinek a gonoszságát, akkor kész elengedni a tartozást, kész megbocsátani, mert végig Istenre figyelt, Isten végig vele volt, ő nem a bosszúra használja a hatalmát, nem a saját egóját növeli, nem az irítség, meg a harag, meg a gyűlölet motiválja, hanem tudja, hogy Isten juttatta őt ezekbe a helyzetekbe, hogy aztán Egyiptom második embere lehessen, hogy nem csak Egyiptomot mentse meg az éhínségtől, hanem a saját családját is. És aztán így foglalja össze, amikor kibékül a testvéreivel, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Olvassuk ezt a Mózes első könyve 50. részének 20. versében. Látta, hogy az egész mögött Isten van, Isten kézben tartja a dolgokat, az élete eseményeit, az ő egyéni életét is, és lehet, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten még azt is jóra tudta fordítani az én javamra is, és aztán a ti javatokra is. Úgyhogy minden egyes esetben, amikor a megbocsátásról és a bocsánat kérésről gondolkodunk, jusson eszünkbe az, hogy Isten hogyan bocsátott meg nekünk, és hogyan bocsát meg nekünk Jézus Krisztusban. Jusson eszünkbe azt, hogy ő tartja kézben az életünket és a sorsunkat, és még a legnagyobb rosszat, amit ellenünk kigondolnak vagy kitervelnek emberek, még azt is jóra tudja, a javunkra tudja fordítani. Ezért ne akarjunk bosszút állni, meg visszavágni a minket ért sérelmekért, hanem ahogy Isten megbocsátott nekünk, mi is úgy bocsássunk meg. És a végére két aranymondás, ami nagyon jól összefoglalja, hogy hogyan kell nekünk egymásnak megbocsátani. Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Annyira bocsássatok meg, és úgy bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten megbocsátott az Úr Jézusban. Efézusi levél 4. rész 32. verse, és aztán a Kolossé 3.13. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, ahogy a Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Csendesedjünk akkor el egy imádságra. Atyánk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te nem nézted tétlenül a bűnben való vergődésünket, a nélküled élt életünknek a kudarcait, azt, hogy olyan sok mindent tékozoltunk és eltávolodtunk tőled. Köszönjük, hogy szabadítót küldöttél számunkra Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy rajta keresztül kész vagy megbocsátani nekünk, visszafogadni magadhoz a veled való szeretet közösségbe, teljes és boldog életbe, nem csak itt a földön, hanem az örökké valóságba is vársz és hívsz bennünket. Szeretnénk ennek a hívásnak engedni, Úr Jézus, szeretnénk igent mondani a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te bűnbocsánatodra. szeretnénk megbánni és elhagyni a bűneinket, és ahogy Te megbocsátottál nekünk, mi is úgy szeretnénk megbocsátani azoknak, akik minket megbántottak. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy formáld a szívünket, a gondolatainkat, mert magunktól erre képtelenek volnánk, de a Te szent lelked erejével és segítségével képesek vagyunk erre. Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És mielőtt egy kis gyermeknapi meglepetést konferálnék felelőtte, nagy tiszteletű úrnak egy kérését teljesítem. Ő kérte, hogy Bogoly Zoltán testvérünk emlékére egy rövid megemlékezést olvassak fel ezen a délutáni istentiszteleten. Bogoly Zoltán 1941. május 25-én Miskolcon született, polgári családban nevelkedett. Iskoláit Miskolcon és Debrecenben végezte. 1964-ben házasságot kötött Liber Máriával, és 1969-ben fiú gyermekük született. A Miskolci postaigazgatóságon és a megyei gyógyszertári központban dolgozott távközlési, építési és műszaki fejlesztési területen. 2000-ben egészségi állapota megromlott, és 2002. május 26-án örökre itthagyta szeretteit. Mai napon soha el nem múló szeretettel emlékezünk a jó férjre, édesapára, nagyapára, emlékét szívünkben őrizzük. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Most pedig, ahogy ígértem, gyermeknapi meglepetésként a gyülekezetünk egyik biblia köre fog majd énekelni, zenélni nekünk, és éneket talán tanítani is, vagy ha ismerős, akkor be lehet majd kapcsolódni, csatlakozni, és az énekek mellett, vagy az énekeken kívül néhány fontos dolgot el fognak mondani, nem csak a csoport bibliakörnek a működéséről, hanem a személyes életükről is. Úgyhogy fogadjátok most őket szeretettel.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetnek a Kövess Engem csoportja nevében az egybegyűlteket, az iskolásokat és a szülőket. A bibliakörről nem szeretnénk most úgy különösebben mást mondani, csak azt, hogy Bibliát tanulmányozunk együtt, és figyelünk egymásra is. Inkább akik itt vagyunk, azoknak a nevét, csak a keresztnevét mondanám, Andrea Andrew, vagyis Andy, ő az én vejem, ő nem a csoportunk tagja, hanem most itt van nálunk. Réka lányom, Timi, Laci, a feleségem Kati, engem Árpádnak hívnak. Egy éneket hoztunk valóban, és ahhoz néhány gondolatot szeretnék majd hozzáfűzni. Egy olyan éneket, amit nem a Biblia körön szoktunk általában énekelni, hanem gyerekkorunkban énekeltünk még annak idején, mert ez inkább ilyen gyerekeknek szóló ének.
Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, mindővé a kisgyermek, erőt ad a gyöngének, úgy van, ő szeret nagyon, úgy van, ő szeret, igényéből tudom. Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, mindővé a kisgyermek, erőt ad a gyöngének. Úgy van, ő szeret nagyon. Úgy van, ő szeret, kényéből tudom. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are big as he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Nem tudom, hogy az utolsó verszakot mindenki értette. Van, aki esetleg tudja, hogy milyen nyelven hangzott el az utolsó verszak? Igen? Angolul. Te tanulsz angolul? Na, nagyon jó. Azért is énekeltük el ezt az éneket, nem csak azért, mert két tannyelvű az iskola, hanem mert azt szeretnénk ezzel is bemutatni, hogy ez az üzenet, ez nem csak a mi számunkra fontos, vagy nem csak Magyarországon ismerik, hanem, és ezt az éneket is, hanem ez a világ több országában is ismerős, Amerikától elkezdve Európa számos is országában ismerik ezt az éneket. De ami fontos az, hogy az üzenetére oda tudunk-e figyelni. Első sor az, megkérdezem még, hogy van-e, aki ismeri ezt az éneket, volt-e olyan? Azért vannak többen is. Na, jól van, örülök neki. Tehát engem szeret Jézusom. Ez arra jó, ha figyelünk, hogy nekünk szól ez az ének. Nekünk szól a Biblia, nekünk szól ez az üzenet, amit most a lelkipásztor testvér elmondott. Ez az üzenet pedig az, hogy szeret Jézus. Ez, hogy bocsánat, ő kész megbocsátani, az a szeretetnek egy nagyon fontos kifejezése. Az, hogyha valami rosszat teszünk a szülők ellen is, vagy a másik ellen is, akkor az nagyon rossz érzést okoz nekünk. És lelkünkbe egy olyan, mint egy súly lenne, egy ilyen teherként érezzük ezt. És nagyon kell az, hogy valaki ezt a terhet, ezt terhertől megszabadítson, felszabadítson, és ez csak akkor történik meg, ha megbocsát valaki. Ha ezt a vétket, amit mi elkövettünk, ezt az a valaki azt mondja, hogy jó, én megbocsátom ezt neked. És ezt teszi Isten. A Biblia azt mondja, hogy Bibliámból jól tudom, a Biblia végig erről szól. Hogyha kész az ember a bűnét Isten előtt megvallani, akkor Isten kész megbocsátani. És erre a legbiztosabb garancia Jézus. Azért az ő nevében szólítjuk meg Istent. Azért tudjuk azt mondani, engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom. Amit személyesen szeretnék hozzátenni, az az, hogy én, amikor ilyen idős voltam, mint ti, akkor a szüleim, volt, hogy a Bibliából olvastak fel történeteket. Olyan Bibliából, ami ilyen gyerekbiblia volt, tehát nem volt olyan nehéz, vagy kevésbé érthető a szövege a gyerekek számára se. De a történetek által megismertük Istent, és próbáltuk megismerni az ő útját, és ez a szeretetnek az útja. Ezért azt javaslom, hogy nem csak az iskolába foglalkozatok a Bibliával, hanem jó, hogyha együtt otthon is nézitek, hogy mit tanácsol Isten, mert ez az élet útja, ez a szeretet útja. Végezetül ezt az éneket énekelnénk el még egyszer, aki viszont tudja, az énekelje velünk. Nincs kivetítve, erre nem gondoltam, nem készültem ennyire, de a szöveget még egyszer elmondom. Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, mindövé a kisgyerek, erőt ad a gyengének. Úgy van, ő szeret nagyon, Úgy van, ő szeret, igéjéből tudom. Hát lehet, hogy csak az utolsó két sor az, amit úgy könnyű lesz velünk együtt énekelni, de ha azt tudjuk elmondani, vagy együtt énekelni, az is jó. Csak magyarul.
Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, mindővé a kisgyermek, erőt ad a gyöngének. Úgy van, ő szeret nagyon. Úgy van, ő szeret, igéjéből tudom.
Köszönjük szépen, Isten áldását kérjük a gyerekekre és a szüleikre is.
Köszönjük szépen a Kövess Engem Bibliakörnek a szolgálatát, és mi is Isten áldását kívánjuk az ő életükre, és a csoportjukra is. És mindenkinek köszönjük, hogy ebben a vasárnap délutánban ezt az egy órát ide szánták, és a családokra is, gyermekekre, szülőkre, kollégákra is az Úr Jézus gazdag áldását kérjük, és kívánjuk. Most már az utolsó etapra nézve, különösen itt az utolsó néhány hétre sok erőt és áldást, kitartást kívánunk az Úr Jézus erejével, és akkor fennállva mondjuk el közösen az áldást, amit a hétfői istentiszteletek végén is el szoktunk mondani. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és Atyánknak, Istennek szerelme, Szentlélekkel áldott közösségben légyen mindig mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, Istentől áldott szép vasárnap délutánt kívánok!